Kulturális antropológusát.
És akkor kérem, hogy...
Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Mindig nagyon-nagyon örömmel jövök a Veszprémi Levéltárba. Hihetetlenül inspiratív közeg minden tekintetben, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Úgyhogy most is nagyon-nagyon örömmel jöttem. És az eddigi előadások is nagyon inspiratívak voltak. Én azt gondolom, hogy valóban folytatom a témát, miközben nagyon remélem, hogy bizonyos tekintetben reagálok olyan dolgokra, amik csak látensen hangzottak el. Ebben az előadásban elsősorban egy meglehetősen új Web2-es szolgáltatással is kibővített szájtról szeretném beszélni. Ez a szájtnak a kezdő oldala, majd egy picit részletesebben is belemegyek, de előtte szeretnék néhány dolgot elmondani, hogy jött létre. Ez a szájt, a fejlesztője a Pazirik Informatikai Kft. Amikor majd a szájtról beszélek, akkor nagyon nagy örömmel és érdeklődéssel várom a kérdéseket, vagy a megjegyzéseket, vagy az ellenvetéseket. Hisz ez még annyira új, és mivel ugye ez egy webes felület, a folyamatos fejlesztésnek és bővítésnek a lehetősége mindig megvan benne. Viszont most szeretném elmondani egy picit a Tatai Néme gyűjteménynek a gyűjteményi és közönség kapcsolati hátterét, ami ezt a szájtot megcsináltatta velem. Nem nagyon akarok beszélni az intézmény történetéről, mert az nagyon messzire vezetne. Több helyen írtam erről, mert 2 éve, amióta ott dolgozom, ez foglalkoztat a leginkább. Egy évszámot idéznék fel, az 1972-es alapítást. Az intézmény az első körülbelül 20 éve alatt a kádári kisebbségpolitikának mondhatni második szakaszába illeszkedik. Ugye 1968-69-ben volt egy párthatározat, amikor az akkori állampárt komoly lépéseket tett a hazai kisebbség kulturális reprezentációja terén. Ezek a lépések szoros összefüggésben álltak a szomszédos államok kisebbségpolitikájával, a hazai vezetés magyarság politikájával, a hazai nemzeti kultúra értelmezés átalakulásával, az új gazdasági mechanizmussal és a nyugati gazdasági nyitással. Ezt sem fogom itt nyilvánvalóan részletezni, csak egy dolgot szeretnék kiemelni. A kádári nemzetiségi politikában, vagy politika csak kisebb hányadába szólt magukról a nemzetiségekről, és ez a része sem érintette a kisebbségek politikai, vagy mondjuk úgy társadalmi képviseletének lényegi kérdéseit. Ekkor 3 nemzetiségi, országos nemzetiségi múzeumot alapítottak, és ez ebben a környezetben értelmezendő. A hazai németség esetében ezt még inkább felerősíti a kitelepítésről, illetve a vagyonelkobzásról való hallgatás kényszere. Tehát a Tatai gyűjtemény mai küldetéséhez innen közelítve kellene feltenni azt a kérdést, miért itt alapították az országos német nemzetiségi bázismúzeumot, miért nem Tolnában, miért nem Baranyában, vagy miért nem a Buda környéki falvakban. Vagy hadd fogalmazok általánosabban, milyen társadalmi bázist vagy közönség viszonyt képzelt el az alapító? Nem kívánok válaszolni a kérdésre, mert mindannyian tudjuk, hogy a közgyűjtemények, legyenek azok múzeumok, levéltárak, társadalmi beágyazottsága, közönség viszonya kardinális változásokon ment át, erről beszélünk itt gyakorlatilag egész nap. Egy másik megközelítést hadd hozzak be még. Miért volt a 70-es években magától értődő, már-már megkérdőjelezhetetlen, hogy a nemzetiségi múzeumok néprajzi múzeumok lesznek? Ehhez a hazai néprajztudománynak és a hazai társadalomtudományoknak az etnicitás fogalmait kellene átgondolnunk. hogyha az alapítás korába visszamegyünk, tehát a 70-es években, akkor nem az etnicitás fogalmat fogjuk megtalálni, hanem az etnosz, etnikum, etnikus csoport, népcsoport, néprajzi csoport fogalmak szövedékében találjuk meg azt, amit keresünk. Ekkor elsősorban válogatott kulturális jegyekre, a történeti összetartozás tudat meglétére, nyelvi elkülönülésre támaszkodva próbálták a térben értelmezett csoportot definiálni. Ez nekem nagyon fontos, hogy a térben értelmezték elsősorban a csoportot. A mi szempontunkból az a lényeges, hogy a 19. század hagyományában gyökerező néprajztudományi fogalom abóvó nem foglalkozik a tételezett csoport belső társadalmi struktúrájával, hanem egy tételezett, mondjuk azt, hogy eléggé homogenizált népfogalom kultúrájának a térbeli eloszlását, változatáit próbálja megragadni. Ebben a néprajztudományi paradigmában az etnikus csoportfogalomnak nincsen társadalmi differenciációja. És ugyanebben az időben a néprajztudomány igyekszik például munkás néprajzzal, vagy városi néprajzzal, mint címszavakkal foglalkozni, de ezek a megközelítések nem tudják áttörni a népi kultúra fogalom szűkre szabott kereteit. Ebből fakad, hogy az etnikusnak tételezett kultúrát csak népi kultúra értelmezésben tudják megragadni, a népi kultúrát pedig csak is egy paraszti kultúra hagyomány maradványaként. Ez a magától értődőség, tehát hogy az etnikus kultúra, az népi kultúra, tehát paraszti kultúra, tehát ez a magától értődőség vezet oda, hogy a hazai németség kultúrájának múzeuma a vidéki mezőgazdasági lakosság tárgykultúráját kezdi el gyűjteni. És konkrétan itt Tatán kampányszerűen néhány év leforgása alatt gyűjti össze elsősorban a környékbeli falvakban lakóktól a használaton kívül került munkaeszközöket, bútorokat, lakástextíliákat, viseleti darabokat, nálunk viszonylag nagy számban a házi vallásosság vallási gyakorlatnak a tárgyait. Ez az elvi és elméleti történeti áttekintés azért fontos, mert a mi tárgyainknak az adatolása alapvetően hiányos marad. Tehát az egyes tárgyakhoz hiányos és csak nagyon bizonytalan adataink vannak. A konkrét tárgyakhoz fűződő kapcsolatról, használatról, a tulajdonosok esetleges változásáról, vételről, eladásról, ajándékozásról, készítőről, használatról semmiféle adatunk nincsen. Azaz, csak egy tudomány és intézmény történeti hagyomány alapján értelmezhetjük a gyűjteményünk tárgyait. Úgy is fogalmazhatom, hogy van egy a 70-es évekből származó történeti, társadalom és kisebbségtörténeti, múzeum és intézménytörténeti narratívánk, amely ezeket a tárgyakat etnikus tárgyaknak tartja. 93-ban születik meg a nemzetiségi törvény. Ugye a nemzetiségi törvény előkészítésén már jóval 90 előtt elkezdtek dolgozni. Az akkori politikai ellenzék az emberi jogok és a kisebbségi jogok értelmezését és törvénybe foglalását a politikai rendszerváltás kulcskérdésének tartotta. Mintegy a 80-as évek közepétől, első harmadától pedig megindult a történészi feltáró munka, jelen esetben, ami engem itt most érdekel, a németek kitelepítésének és megkurcolásának feltárása, és esetleges kárpótlása is. Tehát az intézményünk, a Tatai Múzeum második 20 esztendeje egybeesik a nemzeti, nemzetiségi, etnikai mozgalmak, egyébként világméretű mozgalmak feléledésével. Olyan politikai, társadalmi, kulturális szerveződési hullám ment végig a hazai német nemzetiséghez kötődő csoportokon, mely egészen új társadalmi bázist nyújthatott volna az intézménynek. Ebben az időben azonban már sem gyűjteményezés, sem feldolgozás nem zajlott az intézményben. Magyarul azt lehet mondani, hogy az intézmények volt egy első közössége a 70-es években, nyilván a 70-es évek legidősebb generációja, és ettől az első generációtól csaknem egy teljes generációi, teljes csend és hallgatás választ el minket. Mindeközben, ugye az elmúlt 25 évben, 30 évben a néprajz, az antropológia, a kisebbségkutatás, a szociológia felhalmozott egy rakás empirikus és analitikus tapasztalatot az etnicitásról, az etnikus közösségek működéséről, az identitásról, az identitás kinyilvánításáról, az emlékezetről és az emlékezet elbeszéléséről. Továbbá a hálózati kommunikáció átalakulása jelentősen befolyása alá vette az emberi hálózati kapcsolat, az ember hálózati kapcsolatainak megjelenítését. Tehát ezek a nagyon gyorsan és nagyon vázlatosan felvázolt előzmények kényszerítették ki azt a lehetőséget, vagy teremtették meg azt a lehetőséget, hogy ezt a bizonyos websájtot, mint a múzeum feladatának, küldetésének és terének kiterjesztését megszerkeztem és létrehozzam. 2015-ben, amikor elkezdtem dolgozni a múzeumban, felhívást intéztünk a magyarországi német nemzetiségi kötődésű csoportokhoz, és a csoportok ahhoz, ebbe a felhívásba az volt, hogy a csoportokhoz fűződő identitás tárgyakat küldjenek a múzeumba. Rögtön az első felhívás után, tehát hogy csoport tárgyak érkezzenek, gyakorlatilag az egyedi tárgyak, személyes tárgyak gyűjtése is megindult. Hogy idézzek ebből a felhívás szövegből, mert ez talán érdekes. A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum arra kéri önöket, hogy a német nemzetiségi gyűjtemény gyarapítandó küldjenek egy tárgyat, mely közös véleményük szerint alkalmas arra, hogy a csoportot képviselje, küldetését, hitvallását szimbolizálja. A tárgy lehet szabadon választott termék, vagy egyedi saját alkotás, kompozíció, kép, vagy hang és filmanyag, nyomtatott vagy elektronikus dokumentum. Arra kérjük a csoport tagjait, hogy körülbelül egy oldalban írják meg, kik ők, és fogalmazzák meg, miért választották ezt a tárgyat. A tárgy utalhat korszakra, helyre, tevékenységre, szimbolizálhat értéket, érzelmet, feladatot, hitet, kötődést, voltak éppen bármit, amit a közösség fontosnak tart. Bármilyen jelenleg létező közösség tárgyát elfogadjuk, amely közös élmények, vélemények, emlékek birtokosa, és bármilyen módon kapcsolódik a német kultúrához, legyen az történeti nemzeti kisebbség, vagy egyéb más módon közösségé formálódott csoport. Ha most nagyon részletesen elemeznénk ezt a felhívást, akkor kiderülne belőle, hogy milyen hihetetlenül hát nehéz és körülményes módon próbáljuk megfogalmazni azt, hogy mi a csoport, hogy mi a tárgy és mi a kettő közötti kapcsolat, és közben még ráadásul arra is próbálunk ügyelni, hogy az, aki elolvassa, az érezze, tehát hogy értse meg, érezze magát megszólítva, és ne vegye el a kedvét ez a, hát egy kicsit ilyen nehézkes szöveg. De a leglényegibb ebbe a felhívásban az, hogy ennek a kimondásával egy határozott cezurát húztunk a gyűjtemény korábbi elvi alapjaihoz képest, ahhoz az elvi alaphoz, hogy az etnikai identitás, mint minden identitás, nem eleve adottság jellegű, hanem mint létrejövés vagy valamivé válás értelmezendő. Tehát nem egy külső szemlélő fogja megmondani, hogy mi a német csoporttudat vagy a német identitás, aki úgy érzi, az lépjen. Ugye az identitás soha nem valamilyen teljes és befejezett meghatározottság, olyannyira nem, hogy még a halállal sem válik véglegessé, hiszen mindig lehetőség van a post-mortem átértékelésre, és vannak olyan identitások is, amelyek kifejezetten a halál révén válnak valóra. Itt az identitás, a társadalomtudományi szótárnak az identitás címszavából idéztem. Itt most ez megint egy nagyon hatalmas elméleti téma az identitásnak az elméleti definiálhatósága és annak a megragadhatósága. Ezt se fogom most itt tovább fejtegetni, mert most nem ezért vagyunk itt. Az én számomra az a fontos, hogy a felhívás megfogalmazásával elfogadtuk azt, hogy bármilyen tárgyat kapunk, azt a német kultúrához való kapcsolódás szimbólumaként fogjuk értelmezni. Ugye szerintem a múzeumnak az etnikai identitások vagy kisebbségi kultúrák, interetnikus kölcsönhatások megmutatásában egyszerre nehéz és könnyű a helyzete, ugyanis a tárgy maga, a maga anyagi mi voltában, állandóságában ellene hat az identitás képlékenységének, változékonyságának, szubjektivitásának, másrészt azonban a tárgyértelmezés vagy a tárgytörténet sokkal egyszerűbben megfogalmazható válasz, mintha azt a kérdést tenném fel, hogy hogyan fogalmaznád meg a németséghez való viszonyodat. Hadd mutassak erre egy példát a tárgytörténetünkből. Ugye ez nagyon rövid történet, azt mondja, tavaly ősszel megkértem a nagymamámat, hogy varjon nekem új mellényt a sváb ruhámhoz, mert a régit kinőttem. Egész pici koromtól mindig olyan mellényem volt, amilyet a mama vart. Nem is tűnt fel, hogy a díszítés mindegyiken ugyanaz volt, amíg fel nem hívta rá a figyelmemet. Mindig azok az apró kis fekete gyöngyök. Semmi változás, csak a mellénykém igazodott mindig a méretemhez. Mikor elmentem a mamához, hogy lemérjen és hozzákezdjen az új mellény megvarrásához, elkezdett mesélni, és kiderült, nem akármilyen gyöngyök díszítik ezt az új ruhadarabot, lassan 150 évesen. Nem olvasom tovább. Ugye ez a nagyon, nagyon szép, nagyon kerek és nagyon egyszerű történet, ebben kibontakozik, amikor a gyermek ráébred arra, hogy az a magától értődőség, hogy neki mindig van sváb ruhája, ami vele együtt nő, az a mamának, dédmamának, ükmamának egy tudatos cselekedete, kvázi az identitásának az elősegítése, csak ezt nyilván nem így mondjuk. A küldj egy tárgyat felhívásunkat nem csak csoportok, közösségek, hanem egyének is követték. Ezekből a tárgyakból egy válogatást állítottunk ki abban a térben, a múzeumi térben, amely a történelem és az emlékezet viszonyát feszegeti, és innen két tárgyról szeretnék megemlékezni, mert magukba hordozzák a tárgyaknak tulajdonított jelentés minden összetettségét. Az egyik tárgy az nincsen itt a websájton, úgyhogy azt nem tudom megmutatni, könnyen el lehet képzelni. A felhívásunk megjelent a Néprajzi Társaság nyilvános fórumain is, és ott olvasta egy Békés megyében élő népi iparművész, egy hímzőasszony, aki azonnal felkeresett minket, és több részben egymással összefüggő tárgyat adott nekünk. Már az ő adományában is jelentkezett, hogy egy nagyon-nagyon tág tárgyfogalommal kell majd dolgoznunk, tehát az, hogy mi a tárgy, azt nem tudom előre meghatározni, az lesz a tárgy, amit majd tárgynak neveznek. Az egyik tárgy, amit ő nekünk adott, egy fehér alapon pirossal hímzett vászonkendő volt. A motivumát a Néprajzi Múzeum állományából másolta, és egy 100 vőfélkendőnek a replikája, amit nekünk készített. A hozzátartozó jelentés lényege pedig az volt, amit ő elmondott, hogy az erdélyi szászok tárgykultúrája hozzátartozik a magyar nemzeti kultúrához, azon belül a magyarországi németek kultúrájához, és a múzeum megérdemli, hogy ilyen tárgya legyen. Az az egyik dolog, hogy ez a tárgy valóban nagyon szép. Tehát, hogy mondjam, könnyű kiállítani, mert maga az esztétikai vonzereje az ezt könnyűvé teszi. A másik viszont az, hogy itt egy asszony, aki a saját készségét és képességét mély meggyőződéssel és hivatástudattal állítja a nemzeti kultúra szolgálatába, annak a nemzeti kultúrának a szolgálatába, amely a 19. század második felétől emelte be a kánonba az ország nemzetiségeinek díszítőművészetét, ezt a mintakincset alapfokú közoktatási intézményekbe oktatta, ahol ennek az asszonynak az édesanyja is hímezni tanult, és akitől aztán ő maga is elsajátította ezt a képességet. Tehát híven a múzeum állandó kiállításának főcíméhez, mi és a többiek, messze nem csak az érintett csoport identitás tárgyai jelenhetnek meg a mi emlékezett falunkban, ott a kiállításban, de ez az asszony saját magát egyáltalán nem tartotta németnek, hanem úgy gondolta, hogy az ő munkája ezt a német díszítőművészet a magyar nemzeti kultúrában híven tükrözi. Ez a fajta megközelítés vezetett oda, hogy a múzeum hogy nem csak csoportok, nem csak egyének, hanem a múzeum tágabban értelmezve a kvázi hivatalos emlékezet őrzők, mint amilyen a múzeum is, által definiált identitás tárgyakat is kiállítson, és ezeket lényegében és látványban ne különítsem el. Mindjárt megkeresem a következő tárgyunkat, ami kínál az állandó kiállításba, és itt is szerepel. Így egy kicsit szemben látszik. Ilyen múzeumi tárgy az Eszterházi Fajansz manufaktúrában készült boros kancsó. 1958 óta van a Kunidomokos Múzeum gyűjteményében, tehát nem a német gyűjteményben, és szinte minden azóta rendezett német kiállításban szerepelt. Sajnos arról nincsen pontos adatom, hogy mikor, milyen kontextusban állították a kiállításokba, de most itt nálunk, ezt, hogyha valaki el akarik közben olvasni, most itt nálunk arra utal, hogy a tatai Eszterházi manufaktúra művészei Holicson keresztül Elzász Lotaringiából jöttek. Most azt a kérdést meg se pendítem, hogy 250 év távlatából fel lehet-e tenni azt a kérdést, hogy Dominik Küni vagy Johann Radiel milyen csoporttudattal bírhatott, tehát hogy volt-e neki német vagy némethez legközelebb eső identitása, ezt hagyjuk. Mert számomra most az a lényeges, hogy a múzeum ezt a tárgyat elsősorban nem német tárgyként, hanem tatai fajanszként őrzi. És az etnicitás csak egy másodlagos interpretáció. Azért másodlagos, mert a mi gyűjteményünkben a vidéki, földművelő állattartó, paraszti tárgykultúra van jelen. Nincsen benne olyan társadalmi differenciáció, vagy társadalmi háttér, ami elképzelhetővé tenni, hogy egy tatai fajansz korsó belekerülhetett volna. Van a gyűjteményünkben, itt a virtuális gyűjteményben még egyéb múzeumi tárgy is, amit mint múzeológus választottam ki. Ez az összetartozó szoborpár, ugye ez egy Jézus szíve és Mária szíve gipszfigura. És itt a magyarázat, ami hozzá tartozik, az alapvetően csak a tárgy típust tudja magyarázni, és egyetlen vonást emelek ki belőle, konkrétan ebből a tárgyból, tehát nem a tárgy típusból már, azt a tényt, hogy a két szobornak egyformán törött le a feje, és egyforma praktikus szükségszerűséggel ragasztották vissza őket. De a... Igen, itt látszik, hogy nem egyedül van ez a két szobor. Az interpretáció alapja azonban a tárgyaknak a múzeumi raktári állapota. Dicstelem állapot, de nincs miért tagadni ezt az állapotot. A múzeum maga nem tudott hozzátenni ezeknek a tárgyaknak az életrajzához, sőt, még a korábbi tisztelettől is megfosztotta őket. Azért van itt mellette ez a Szent Antal torzó, mert így együtt hevernek a raktárba. Tehát itt most hagy térjek át egy számomra kardinális kérdésre, hogy miként definiálható a közgyűjtemény szerepe és kötelessége a tárgyak megőrzésében és közzétételében, adott esetben digitális közzétételében. Nem akarom felidézni, mindannyian ismerjük, hogy az elmúlt 20-25 év milyen digitalizációs és digitális rendszereket és gondolkodási, taxonómiai, tezaurálási kényszereket, ötleteket, kísérleteket hozott létre. Az elmúlt körülbelül 10 évnek a sláger kulcsszava lett, elég csak a társadalomtudományi, kultúratudományi pályázati tájképet végignézni, az adatbázisok létrehozása. Egyszer kellene készíteni egy statisztikát arról, hogy hány perc a közgyűjteményi adatbázisok átlag életkora. Mindannyian, akik itt vagyunk, a fél életünket könyvtárakba töltöttük. Tudjuk, hogy a könyvtárak voltak azok a közgyűjtemények, amelyek a legkorábban kezdtek általános és mindenütt érvényes osztályozási rendszereket kidolgozni. Hatalmas munkát végeztek, de mindannyian tudjuk, hogy soha nem tudtunk volna a saját kérdéseinket, kereséseinket maradéktalanul végigcsinálni, ha nem lettek volna azok a könyvtárosok, akik a saját rendszereken túlmutató ismereteikkel segítettek volna olyan dolgok megtalálásában is, amiről mi magunk sem tudtuk, hogy létezik. Arra akarok utalni ezzel, hogy a digitális és digitalizációs rendszerek... Ide, felolvasom, amit ide írtam, semmire nem alkalmasak. Semmire nem alkalmasak a létrehozó interpretív ismeret nélkül. És én a közgyűjteményt a tárgy és adatmegőrzés mellett az interpretív ismeret felelősének tartom. Sőt, még radikálisabban fogalmazva, ha valamiért felelősségre vonhatók a közgyűjtemények a jelenkori társadalmi helyzetben, és itt hadd utaljak a Verának az utolsó gondolatára, amit a beszélgetésben megosztott velünk, Tehát, hogyha ha valamire felelősségre vonhatók, akkor azért, hogy megfelelő módon tudták-e közvetíteni azt az ismeretet, aminek a felhalmozására és megőrzésére küldetésük van. De még egyet, hogy csavarjak a mondaton, akar-e szembesülni a jelenkori társadalom azzal az ismerettel, amely a közgyűjteményeiben hever. És akkor most konkrétan egy picit a website-ról hadd beszéljek. Ugye az egésznek a mondani valója az a beágyazódik az állandó kiállításunknak a mondani valójának, aminek az a címe, hogy mi és a többiek. Ez arra utal, hogy a kisebbségi kultúra, történelem, hagyomány és annak a muzealizációja a többségi nemzetállam idea függvénye. Az állandó kiállításunk erre a függőségre, erre a viszonyra reflektál. Ez az oldal azonban a többség-kisebbség viszonyának a közösségére, a közös pontjára épít. A címe holmi, németül Siebensachen, kifejezetten a saját tárgyra akar utalni. Én azt képzeltem, hogy azzal a szóval, hogy dolog vagy tárgy, azzal ellentétben a holmi implikálja, hogy az valakié. Tehát mindenféle holmik szerepelnek itt, és van a holmik felett, vagy inkább mögött, egy fogalmi háló, a migráció szociológiájának fogalmi hálója. Ezt láthatjátok itt ebbe a bal menübe. Különböző fogalmak, vagy ilyen gondolatok vannak, amit, hogyha valaki végigolvasna az elejétől a végéig, akkor egy ilyen meglehetősen egyszerű migrációs kis szótár állna belőle össze. Beszélek benne a csoporttudatról, a térnek és a határnak a viszonyáról, magának a vándorlásnak vagy a migrációnak a definíciójáról, vagy annak az indokáról, mint a kényszerről és erőszakról. Ez majd megnyílik, és így tovább, ezt itt el lehet olvasni. Azért választottam a migrációt, mert a hazai németek identitását feldolgozó szakirodalom alapján, illetve a jelenkori identitás konstrukciók alapján azt a hipotézist állítottam fel, hogy a hazai németség nagyon összetett és változatos identitás vallomásának két markáns jegye van, a betelepítés mítosza és a kitelepítés traumája. Ez egy interpretív elbeszélés. Egy társadalomkutató interpretációja. Tudományosan megalapozott, de nem vitathatatlan. Az oldalra összegyűjtött tárgytörténetek pillanatnyilag három forrásból állnak. Egyrészt egy általános iskolai projektből, amelyek során kisdiákok írtak olyan tárgyakról, melyek az ő kötődésüket a német kisebbséghez szimbolizálják. Ilyen volt a Gyöngyöknek a története. Másrészt egy egyetemi kurzus hallgatóiból, akik egyetemi tanulmányaik végzéséhez külföldre kellett menjenek. Az már csak egy érdekesség, hogy ez a külföld nekik Magyarország. Továbbá azokból a múzeumi tárgyakból, amiket itt már említettem is. Tehát nagyon látható, hogy a holmi forrása nagyon heterogén. Hogy nem a forrás feltárás adta meg az interpretációnak az alapját. A website az web 2-es szolgáltatású, tehát van opció arra, hogyha valaki saját maga tárgy történetet akar küldeni nekünk, akkor azt elküldje. Az egésznek az interpretáció szándéka az, és ezért jött létre, hogy ez a látens fogalmi háló hozzásegítse a látogatót ahhoz, hogy ezekben a teljesen egyszerű történetekben felismerje a mi és a többiek közösségét. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani, remélem, hogy benne maradtam az időbe. És akkor azt nem tudom, hogy akkor most akarunk beszélgetni, vagy utána.
Nem, hogy az idő, ezért kérdezik, hogy ő is mondja, én is hozzátennék egy picit hozzá, és utána, ha marad még idő, három, hogy szeretnénk befejezni, tehát tömörítésre lesz szükségünk.
bemutatsz?
Jaj, bocsánat, igen.
Nem muszáj, nem
igen, igen, igen. Tehát Schleyer Veronika nagyon kedves és régóta sokankal egy... Tehát régóta dolgozunk együtt, nagyon jó munkatársunk, és nagyon nagy fájdalmunk, hogy a partnerintézetünknél már nincsen ott a Lackó Dezső Múzeumnál, de nagyon reménykedünk benne, hogy nagyon sok közös projektünk lesz még, és azért is kértem, mert ezekről a témákról is együtt gondolkodtunk, és ha bár most nincs itt, és amikor felvetettük ezt a kérdést, akkor még a társintézmény gyűjteményét is szerettük volna bemutatni, a tanulmányi raktárat, de olyan helyzet alakult ki, hogy az nem lenne most jó, és ezért, mint a levéltár együttműködő partnerek értük fel, hogy a veszprémi tapasztalatokról beszéljen.
Köszönöm szépen! Két munkánkról szeretnék beszélni, amelyeket, mint hallhattuk, a Lackó Dezső Múzeumban és a Veszprémi Múzeumban dolgoztunk ki. Mindegynek én voltam a kezdeményezője, de természetesen nem egyedül valósítottam meg, és ezek 2011-től kezdve futottak, talán még most is a múzeum kínálatában vannak, és tulajdonképpen nagyon örülök, hogy egy évvel ezelőtt állítólag megígértem Hajnalkának, hogy majd ide eljövök, én elfelejtettem, de hogy most ezt számon kérte rajtam, azért örülök neki, mert hajlamosak vagyunk ugye sokat és automatikusan és reflektálatlanul dolgozni, és akkor most egy kicsit szembe kellett néznem azzal, hogy van-e tanulsága, vagy mi is az érdekes ebben a két kísérleti múzeum pedagógiai projektben, és akkor most így ezt magamban számot vetve azt mondhatom, hogy a német esetében egy tulajdonképpen sikeres vállalkozásról beszélhetünk. Az 5 év alatt ebből körülbelül 40-et, de lehet, hogy 50-et tartottunk meg ebből a foglalkozás típusból, és múzeumtól függetlenül is van erre érdeklődés, tehát itt valami elindult. Én eléggé azt hiszem, hogy maximalista vagyok, tehát sikertörténetnek ezt sem nevezném, de nem a mennyiség miatt, erre majd még visszatérünk, hogy a mennyiség vagy a minőség ilyen közgyűjteményi munkában hogyan jelentkezik, hanem azért, mert bizonyos 45 perces kényszerek, itt már erről esett szó, és egyéb körülmények miatt sokszor nem az a kimenete ezeknek a foglalkozásoknak, mint ami lehetne, és mint ami kivételes kegyelmi helyzetekben megmutatja magát, hogy mi is lehetne. A cigány programunk esetében lényegében egy kudarcos vállalkozásról kell beszámolnom. Az 5 év alatt próbáltam összeszámolni, szerintem 10-et igényeltek a múzeumtól, de lehet, hogy még a 10-et sem érte el. Ennek a fele a múzeum falain belül, fele pedig kívül ilyen meghívott, kihelyezett programként volt. Erről szerintem érdemes lesz majd közösen gondolkodni, hogy ennek mi az oka. Itt a pedagógusok ellenállásáról van szó. Igazgatói szinten is, és leütött pedagógus szinten is. 15 diát készítettem, megpróbálok mindegyikről röviden beszélni, hogy legyen valami benyomás, és akkor én már igazából a kérdéseket ebben is rejtettem, hogy miről lenne érdemes beszélni, ha még lesz idő. Ugye volt egy múzeumpedagógiai fordulat, előbb, mint a levéltárokban, a múzeumokban tulajdonképpen megfogalmazódott ez az igény, ez a nyitása az iskolák felé, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó fordulat volt, és aminek adott egy nagy pofont az úgynevezett Európai Uniós támogatási rendszer, ezekkel a támok jellegű támogatásokkal, ami egyszerre volt lehetőség, és egyszerre volt egy nagyon súlyos teher, gyakorlatilag oktatási intézményekké alakította át a múzeumokat, amik erre szerintem nem voltak felkészülve. Én nagyon nagy híve vagyok ennek az ismeretközvetítésnek és mindennek, ami ebben a nagy kategóriába sorolható, de ennek olyan erőforrás feltételei vannak, hogy lehetőleg a közgyűjteményekbe folyó tudományos és gyűjteményi munka ne lássa kárát. Tehát magyarán egy dupla személyzettel ezek rendkívül sikeres és hasznos vállalkozások lehetnek. Elmentek a múzeumok a mennyiségi szolgáltatás irányába. Részben erre is volt nekem egy válaszom az, hogy csináljunk olyan minőségi fordulatot, amit viszont csak mi tudunk megcsinálni, mert ha gyakorlatilag az összes kultúra és közgyűjteményi intézmény sorba áll az iskoláknál, hogy ugye ez a támogatások idején volt, és majd megint ez lesz. És ugye, ha akarjuk, hanem a kulturális alapszolgáltatás, vagy hogy hívják ezt most, ez az új iránya a fenntartóink részéről, tehát a minisztérium részéről, tehát hogy ezek az intézmények egy ilyen kulturális alapellátásba csatornázódjanak be, ez ha akarjuk, hanem szerintem meg fog történni. Tehát azt gondolom, hogy jobb, ha elébe megyünk, és megpróbáljuk ebbe azt bevinni, amit csak mi tudunk bevinni. És erre volt egy válasz a múzeumunk részéről, ez a bizonyos témanap, ugye itt esett már szó arról, hogy témahetek és táborok, tehát hogy nem egy tanóra, nem egy foglalkozás, hanem egy komplexebb, hosszabb időben kiterjedtebb valamiféle lehetőséget nyújtsunk az iskoláknak, nagyon sokféle módszertani eszközt bevetve. Az újításnak a lényege az volt, hogy ahogy itt ma már többször elhangzott, hogy az a fajta frontális és sokféle fegyelmezési problémával járó ismeretátadási forma, ami egy kiállításban való tárlatvezetéssel együtt jár, az nem működik. Lesz, szakadjunk le a kiállításról, és nézzük meg, hogy mi van a gyűjteményben. És emeljük ki a gyűjteményből a kiállításainktól független egységeket, tárgyhalmozokat, amikkel valamit lehet kezdeni, és valami ismeretanyagot föl lehet rá állítani, és ez a nagyon konzervatív dolog, mint egy műtárgy, ugye itt az esetemben néprajzi tárgyakról beszélünk, tehát hétköznapi, nagyon egyszerű, a mai gyerekek inger küszöbéhez mérve, tulajdonképpen ócska tárgyak halmazáról van szó. Ez egészül ki egy olyan infokommunikációs háttérrel, ami ugye ma már a gyerekeknek a nyelve, tehát valahogy ez kombinálva van ez a kettő, egyikből ugrunk a másikba, és ehhez teremtettünk meg egy nagyon speciális környezetet a múzeumban, vagyis kettőt. Az egyik a múzeumnak az oktató terme, ami egy ilyen nagyon modern és nagyon sokféle módon használható tér, a másik pedig a múzeumnak a tanulmányi raktára, ami egy gyűjteményi tér, lehetőséget adva a tárgyakkal való sokféle találkozásra. Csak hogy lehessen látni, hogy mi ez a speciális környezet, ugye, ahol tulajdonképpen a tárgyakkal találkozunk, és ezeket a tárgyakat manipuláljuk. Én nagyon hiszek ezeknek a tereknek az erejében, tehát amikor ide belépnek a gyerekek, és egy műtárgyakkal, teli környezettel találkoznak, már az odavezető úton azzal találkoznak, akkor tulajdonképpen nagyon erősen kilépnek a hétköznapjaikból is, kilépnek, meg az iskolai környezetből is kilépnek, és ebben a közegben szabadul el az, hogyha a pedagógus hagyja, hogy a gyerekek szabad asszociációja segítségével fedezzünk fel ilyen világokat, és hogy nagyon fontos kihangsúlyozni, amit odaírtam, hogy nincs rossz válasz. Tehát, hogy ezt az iskolai mechanizmust, ezt ezekben a terekben, ezekkel a tárgyakkal és információkkal körülvéve nagyon szépen ki lehet futtatni, hogy minden gondolat fut valahova, hogyha a múzeológusnak vagy a múzeumpedagógusnak megvan az ehhez való történeti néprajzi ismeret, akkor be tudja kötni ezeket a látszólag rossz válaszokat, és el tud jutni ezekbe az ismeretlen világokba. És akkor itt tenném föl az első kérdést, nagyon komolyan kérdezve mindannyiunktól, hogy mi van akkor, hogyha lemondok erről a speciális környezetről, és kiviszem ezt az egészet az iskolába, ami számtalanszor megtörténik. Ez nagyon nagy igénye az iskoláknak, egy nagyon népszerű változata lett ezeknek a foglalkozásainknak. Itt hadd tegyem hozzá, hogy a cigány témanap és a német nemzetiségi témanap az kettő ebből a 40 foglalkozásból álló mindenféle témákat feldolgozó esemény sor vagy kínálatból, és akkor ezeknek egy ilyen bőrönt múzeum speciális változatát megcsináltuk, amit ugye szeretünk ilyen nagyon demokratikus formának tartani, hogy miért ne jusson el a múzeum mindenhova, de én szeretnék fordítani ezen a kérdésen, hogy nem az a demokratikus, hogyha mindenki eljuthat a múzeumba? Tehát, hogy miért van kizárva bárki is attól, mert Hajmás kéni messzebb lakik, mondjuk egy Debecser környéki, sok cigány gyereket oktató iskola. Persze elmegyünk szívesen, soha senkinek nem mondtunk nemet, de érdemes ezen gondolkodni, hogy az egy milyen eleme az életünknek, vagy meghatározó része lehet az életünknek, amikor elmegyünk a könyvtárba, elmegyünk a múzeumba, elmegyünk a levéltárba, elmegyünk a színházba, és nem csak a művelődési házba kihelyezett tájelőadást látjuk, mert ez a kultúránknak és a gondolkodásunknak válik a részévé. Valószínű egyébként, hogy rá leszünk kényszerülve arra, hogy folyamatosan kitelepüljünk. Na most még ezeknek a foglalkozásoknak a legfontosabb módszertani elemei, a speciális környezetről már beszéltünk, az eredeti tárgyról és képről már beszéltünk, ma már esett szó a problémafelvetések egyediségéről, ugye itt már elhangzott ez a bizonyos mikratörténeti beágyazottság. Ezt egy kicsit kiegészíteném azzal, hogy a problémafelvetés két felől volt a részemről egyedi. Az egyik az, hogy megnézni, hogy honnan jön az a csoport, és annak a csoportnak gyakorlatilag a helytörténetéből felkészülve, és ahhoz a tárgyakat és információkat összeválogatva születik meg egy mindig egyedi foglalkozás típus, és akkor itt most utalnék a minőségre, hogy nyilván ebből nem lehet százával tartani, mert ez nem egy standardizált, sablonos történet. A másik pedig, és ez különösen a cigány témánál, de a németnél is fontos, hogy azt megnézni, hogy az adott osztály milyen összetételű. Mert azt tudnom kell előre, én úgy tudok ezzel dolgozni, hogyha tudom előre, hogy sváb gyerekek vannak az osztályban, esetleg a felvidékről a lakosságcsere program keretében ugye áttelepített, deportáltak leszármazottai, közben már a másik oldalról ugye mikrotörténeti beágyazottság révén tudom, hogy ez a falu ebből a szempontból konfliktusos-e vagy sem. Nem ragozom ezt tovább, szerintem érthető, hogy itt mire gondolt. Tehát nagyon sokféle megfontolás épül be egy ilyen egyedi projektbe, és hát a cigány közösségeknél még érzékenyebben kell erre rámenni, majd erre mondok példát. De maradjunk még a módszertannál, tehát nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen témanapon 40-50 műtárgyal dolgozunk, tehát ezek raktárból kiemelt eredeti műtárgyak, a válogatás szempontja sokféle, de nyilván itt műtárgyvédelmi szempontokat is figyelembe veszünk, tehát olyat, amit bátran kézbe lehet adni, és nem féltjük, vagy nem sérül. Nagyon fontos, hogy a tárgyat itt, mint médiumot használjuk, tehát minden egyes tárgy, azt gondolom, hogy egy kis drámának, egy lehetséges kis drámának, valamilyen emberi szituációnak a nagyon fontos eleme, és ezt a tulajdonságát a tárgyaknak tudom kihasználni arra, hogy elvigyen idegen világokba, idegen szituációba. Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy mint egy hiperlink. Tehát, hogy az a tárgy, vagy a Harry Potter ismerőknek és rajongóknak azt tudnám mondani, mint egy zsupszkulcs, amit, hogyha megfogok, és egy kellő környezetben van csomagolva, akkor megyek vele. Ha ez nem történik meg, mert valami zavar történik, akkor kellék marad, akkor díszlet marad, akkor voltunk egyet a múzeumban, és akkor láttam egy pár ócska tárgyat, ez a végeredménye. És végig azzal lehet itt játszani, és azzal tudom évren tartani a gyerekeknek a figyelmét, hogy az ismeretlen és ismeretlen között ingázunk, van egy őrült feszültség benne, a tárgyak mind ismeretlenek számukra, de mindig legyen egy ismerős dolog, amihez tudjuk kötni, itt már esett szó az érzelmekről, nem feltétlenül sokkolásról, de sokféle módon lehet érzelmeket kiváltani. Tehát, hogy mi ez az ismerős dolog? Vagy maga az érzelem, az, hogy olyan még nem volt, hogy van egy rászabadulás része a foglalkozásnak, amikor minden gyerek választhat tárgyat. Olyan még nem volt, hogy egy gyerek ne választott volna azonnal tárgyat. Tehát van valami ösztönös kötődés valamihez, egy olyan pont, amiből már el lehet indulni, mert ő azt valamiért kiválasztotta. Mindegy, hogy nem tudja, hogy mi az, hogy miért került oda, ezeket mind-mind szépen ki lehet bontani, mert már van, abban a pillanatban már van egy érzelmi kötődése. Ha egy gyerek ott áll egy pisztollyal a kezében, és itt most nem a történelmi drámákra kell gondolni, ott áll, mert életében először egy ilyet fog a kezében, és szorítja a szívéhez, akkor nekem nagyon könnyű dolgom van, mert innen beindítom a zsubszkulcsot, és ott vagyunk egy olyan paraszti világban, amit ő egyáltalán nem ismer, nem ért, egy mágikus, egy közösségi jellegű, és egy vallásos kultúrában, ebből egyiket sem érti, egyiket sem tapasztalta meg, de amikor el tudjuk mondani, hogy a pisztoly lövés egy esküvőn, vagy egy karácsony esti pisztolya való durogtatás, az hogyan őzi el a szellemeket, és hogy mi ennek a mágikus jelentősége, akkor már van egy fonalunk, amin el tudunk indulni. És a másik ilyen fontos csipesz, amihez tud a gyerek kapcsolódni, az pedig a lokalitás, hogy ha behozom azt, ami az ő környezetéből származik, ha bedobom az utcaneveket, ha bedobom ezeket a képeket, és azért választottam ezt a példát, nagyon sok ilyen példát tudnék mondani, mert a cigány foglalkozáson szoktuk használni, én nagyon szeretem ezt a Barabás Miklós képet, mert rengeteg asszociációja van a gyerekeknek erről, attól kezdve, hogy egy egzotikus kultúrának gondolják, ami itt megjelenik, el tudnak menni odáig, hogy itt senki nem csinál semmit, csak henyél és együtt laknak a disznókkal a sátorba. Tehát ennek a képnek sokféle olvasata van, miközben ott vannak a tárgyak előttünk már, amik a képen láthatók, és szépen kibontva ezeket eljutunk odáig, hogy ki a rézműves, mit csinál, ki veszi meg a bográcsot, és így tovább, hogy az az, hogy nem kéreget, hanem jósolt tenyérből, hogy miért van szükség, nem ragozom talán, tehát ezt lehet érteni. De a csipesz hozzá az, hogyha egy nagyvázsonyi vagy nagyvázsony környéki gyerekkel dolgozom, akkor berakom hozzá a barnagi, ugye cigány telepről készített fényképet az erdőnek arról a részéről, amit ő ismer. És egyből ott vagyunk abban a közelmúltban, amihez ő tud kapcsolódni, mert ott történt meg a falu határában, hogy ez az egész egzotikus etnikus kultúra, ez valami szörnyűségé válik a szemünk láttára. Nem tudom, hogy érthetően mondtam el. Tehát, hogy ezek a nagyon erős, lokálisan bekötött, nagyon konkrét személyekhez, helyek, földrajzi nevekhez, dűlőnevekhez, forrásokhoz, iratokhoz tartozó tárgyak azok, amik mindig visszakötnek az ismeretlenből az ismerősbe. Itt azt hiszem, hogy itt a levéltáros kollégáktól kaptam erre a foglalkozásra, talán Nagy Tevelnek a telepítési szerződése. Hát azt, amikor a Nagy Teveli gyerekek, mikor kim voltunk Pápa Kovácsiban az iskolában, ott voltak Nagy Teveli gyerekek, tehát amikor ezt kézbe fogták, az egy elképesztő felismerés volt számukra. Mindebből ugye az következik, amiről már beszélgettünk, hogy erre mindannyiszor fel kell készülni, és nem tud egy ilyen standardizált óravázlat kialakulni, viszont hihetetlen lehetőségek vannak benne. Tehát amikor a piros szoknyára a gyerekek elkezdik magyarázni, hogy ilyen csúnya ruhákat csak a cigányok hordanak, ugye van egy ilyen része a játéknak, amikor cserebelérik egymás között a képzelt etnikumok a tárgyaikat, és akkor én konkrétan el tudom mondani, hogy ez a Ticer Terész Mitauer Ilona farsangi szoknyája magyar polányból, amit ekkor és ekkor vart, ugye akkor már megint benne vagyunk egy világban, ahol minden hiteles, és amihez ő tud kötődni, mert a Mitauerék a szomszédban laknak, már nem az Ilona, hanem a leszármazott egy. Ezt se szeretném tovább ragozni, de egy nagyon fontos kérdés az, hogy vannak-e 18 karikás kérdések egy múzeumi foglalkozáson is. Ugye ez ma már előjött, hogy sokkolunk, hogy megyünk bele. Én nekem a személyes meggyőződésem, hogy a múzeumnak van felelősség abban, hogy társadalmi kérdésekről maga eszközeivel gondolkozzon, amennyiben tud, és a két példánk azért jó, mert a német nemzetiségi témanap gondolata abból született, hogy a múzeum gyűjteményének, néprajzi gyűjteményének kb. 20%-a valamiképpen a Veszprém megyei németség tárgyi kultúrájához kötődik. A cigány témanap viszont nem a tárgyi világában, mert hogy nem folytak ilyen kutatások, persze számos olyan tárgyunk van, amit tudunk használni ehhez a témához, tehát köthető a cigánysághoz, történetéhez, foglalkozásaihoz, és így tovább, hanem kifejezetten abból a meggyőződésből született, hogy egy olyan társadalmi problémával állunk szembe, amiben muszáj megszólalnia mondjuk egy múzeumnak is. Ez az, amiben ugye sikertelennek maradtunk. Ezt az iskola nem feltétlenül tolerálja. Nem igényli, tehát nagy tömeg vannak kivételek, de nem igényli, és amikor megpróbálom ennek az előnyeit elmondani, akkor vagy ráérez és belevág, vagy ellenáll, és azt mondja, köszönjük szépen, nem, a kalendár is népszokásokat szeretnénk. Ez a német esetében számtalanszor megtörtént, ugye ez a kitelepítés, betelepítés téma, elmenve a traumák valamilyen megjelenítéséig, egy-két ilyen sikeres, nagyon izgalmas foglalkozás mutatja, hogy meg lehet tenni, de van, amikor már az elején kiszállunk ebből, és elmegyünk az egzotikus német népszokások felé, mert köszöni szépen az iskola nem kéri. Tehát kérdésként teszem ezt fel, hogy feladatunk-e ez nekünk, és hogyha igen, akkor hogyan lehet ebbe átmenni. És természetesen nem csak amiket itt összeírtam a két témánk esetében, ugye ezek a 18 karikás kérdések. Dolgoztam olyan iskolás csoporttal, ahol előtte ugye megkérdeztem a pedagógusokat, hogy mit látnak problémának. És akkor elmondták, hogy nincsen semmi probléma, kb. 40% cigány gyerek jár minden osztályba ebben az iskolában. Náluk nincsen probléma, a cigányok lebüdös parasztozzák a magyarokat, a magyarok lecigányozzák őket, de egyébként meg ők nem cigányok, mert nem vallják magukat annak. Valahogy ez volt az interpretáció. És akkor most akkor 18 karikás kérdésként fölteszem, hogy én, mint muzeológus belemehetek abba, hogy cigánynak tekintek egy olyan kisgyereket, aki magát nem gondolja annak a tanára szerint, és végigbeszélünk olyan kérdéseket, hogy kik ők, honnan jöttek, milyen csoportjaik vannak, és így tovább. Tehát ezt most tényleg kérdésként tettem föl. Ezekben a foglalkozás típusokban, mint mondtam, módszertanilag sokféle irányba elmegyünk, abszolút tévútnak tartom a munkafüzetet, mindegyikhez készült, én nem szeretek munkafüzettel dolgozni, nincs rá szükségem, és abszolút egyetértek azzal a múzeumpedagógus kollégánkkal, aki azt szokta mondani, hogy amikor a gyerekeket megtanítjuk a színházi kultúrára, és elkezdenek óvodás korukba színházba járni, akkor megtanulnak színházul. Elvisszük a gyerekeket a múzeumba, meg a levéltárba, és adunk nekünk feladatlapot, meg munkafüzetet, vagyis megtanítjuk őket iskolaiul viselkedni egy teljesen más közegben. Én ezzel tökéletesen egyetértek, saját tapasztalataim ezt igazolják, viszont a pedagógusok meg nagyon igénylik az elvihető munkafüzetet. Csak három rövid példát szeretnék mondani. Ugye ezek mind bekerültek a munkafüzetbe is, de én ezeket digitális táblára készítettem, és ezeket a gyerekekkel együtt szoktuk feldolgozni, úgyhogy mindig visszatérünk közben a tárgyakhoz, és visszatérünk az egyéb információkhoz, ugye a cigányok vándorlása, és ez is azzal a módszerrel történik, hogy dolgozunk innen a digitális táblán, és ha valahol elakadunk, mert fogalmunk sincs, hogy melyik földrészen járunk, akkor a gyerek ment föl a múzeum, tehát az oktatóteremnek a párkányán voltak ilyen terminálok, ahol nagyon ki tudott menni a Google Earth-re, és akkor ő maga kereste meg a Google Earth-en, tehát megint az ismerős dolog, azt ismeri, azt tudja, ott sikerélménye van, jön vissza és írja be, tehát összekapcsolódik a két dolog. Ugye egy játékot találtam ki a német és a magyar vélelmezett öröklési rendszerek összehasonlítására, ami munkafüzetben így néz ki, és teljesen használhatatlan, a valóságban pedig úgy játszottuk el, hogy a lelátón fölültek a gyerekek, az egyes nemzedékeket képviselve. Ugye ahonnan jöttek, én onnan választottam ki neveket, hogy a Schönwald uram, meg a nem tudom én kicsoda, és elindulunk egy szituációból, a jobbágy felszabadításkor ugyanannyi földje van ennek a két családnak, és megyünk nemzedékről nemzedékre, hogy milyen döntések születnek, hogy osztódik a vagyon, hogyan marad egybe, de itt is a mikrotörténeti események vannak bekapcsolva, tehát ha közben leégett a falu, akkor én tudom figyelmeztetni, hogy neked már leégett az istálód, mert ugye nem kötöttünk biztosítást. Nem ragozom tovább, hanem hogy ezek nem munkafüzet szinten élő dolgok, hanem itt a tudás, a tárgy, az eredeti kép és az egyéb információ áll össze valamivé. Ha mégis van idő, mert ugye is nem csak 45 percre jönnek a gyerekek, akkor inkább egyéb eszközöket szeretek bevetni, nem a munkafüzetet, itt ugye a kalendáriummal dolgoznak, hogy a bibliai események és az egyházi évkör és a magyar-német elnevezése és a többi hogyan kapcsolódnak össze. Öt konkrét példa, most akkor gyorsítsunk, három példát nagyon gyorsan elmondanék. A kicsoda Facebook profilok összeállítása játéknak az a lényege, hogy a tárgyhalmazból, tehát vélelmezett etnikai csoportok, tehát kijelölünk szlovákokat, németeket, cigányokat és magyaroknak is megpróbálnak a tárgyhalmazból válogatni, és aztán együtt megbeszéljük, hogy megindokolják, hogy ezt miért gondolják egy etnikus tárgynak, miért tennék ki a saját Facebook profiljukra azt a tárgyat, és aztán ebből mindenféle viták, iszonyatos keveredés származik, és a végén ugye helyükre kerülnek a tárgyak valamilyen szempontból, elfogadva közben az ő külön véleményüket is, tehát én nem feltétlenül a múzeumi jelentéstermelést szeretném rájuk erőltetni, de a lényeg, a vége mindig az a történetnek, hogy kijön egy közös tárgyhalmaz, egy sokkal nagyobb közös tárgyhalmaz, mint amelyek az egyes csoportoknál maradó etnikus tárgyhalmazok. Ez a zsugoriak, a svábok, és a magyarok pedig tékozolnak. Ezek a tizenéves gyerekek szintjén nemzetiségi, német nemzetiségi iskolában létező ismert általuk mondott sztereotípiák, amiket számos módon tudunk lebontani ebbe a foglalkozásba, de ha csak ezt az öröklési rendszert mondom, összesen kettőször kérték a pedagógusok egyébként. Tehát kétszer csináltam meg az 50-ből ezt az öröklési rendszeres játékot, mert nem jutunk el odáig. Ugye ez a büdös cigány, büdös parasztra a következő diával visszatérek. Még egy történetet szeretnék elmondani. Jött egy csoport, akik nem iskolai foglalkozók, tehát nem 45 percük volt, mert szakkörösök voltak. Tóth Bázsonyi iskolából jöttek, német szakkörösök voltak, és azt mondta a tanárnő, hogy én ráérek egész délután, és hozott 12 gyereket. És milyen volt a délután? És el tudtunk menni a kitelepítésig, el tudtunk menni addig, hogy a tárgyhalmazból ki mit vinne magával, ha 50 kiló, össze kéne rakni egy 50 kilós csomagot, és miért, és minek veszi használt az úton, és mi az, ami teljesen fölöslegesé válik majd egy idegen környezetben. És akkor lement a 3,5 óra, és akkor odajött egy 11 éves kislány, és a szünetben, hogy ő kérdezhette valamit, hogy beszélhetünk-e még erről a problémáról. Mondjuk 11 éves volt, egy ilyen ötödikes formú volt, és akkor föl tudtam vinni a kiállításba, ahol pont az ő falujából volt egy tárgy, ami ezzel kapcsolatos. Itt megint visszatalnék arra, hogy miért a múzeumi környezet, vagy miért a levéltári környezet ezeknek a problémafeldolgozásoknak a terepe, mert mindig van referencia. Mindig elő tudok venni egy másik tárgyat, hogyha más irányban megy el a gondolkodás. És akkor zárásként ezt a cigány példát szeretném elmondani. Ugye ők a Szentkirály szabadjai általános iskolások, akiket gyakorlatilag az igazgató elküldött erre a foglalkozásra, mert úgy gondolta, hogy ez hasznos lett. Itt volt az egész iskola, itt voltak egész nap, ilyen forgásban vettük végig a dolgokat. Majdnem minden cigány, hagyományos cigány mesterségre ki tudtunk térni, amihez volt tárgyunk a múzeumban, és ugye akkor jött a lokális, a helytörténeti bekötöttség. Ezek a gyerekek két szintó családnak a leszármazottjai a faluban, de nem tudnak róla, hogy azok. Nem tudnak, tehát nem tudják róla a tanáraik sem, és ők sem tudják, nem ismerik ezt a népnevet, nem tudják hova kötni, de a múzeumban ott őriztük az egyik oldalági felmenőjüknek, aki vándor, hárfás volt, és hárfa készítő volt, ami egy ilyen elég különleges mesterség. Tehát ott őriztük a róluk szóló archív fénykép felvételt, amit ezek a gyerekek ott a múzeumban láttak először, és hallottak először erről a tényről. Ők azok egyébként, akik nem cigányok, tehát akik tagadták, de mire eljutottunk a drámapedagógiai foglalkozásig, aminek az volt a lényeg, hogy egy vásárt kellett előadni, ahol a cigányok eladják a parasztoknak azokat a tárgyakat, amiket ők készítettek, és amiket ugye addigra már tisztáztuk, hogy a parasztember nem tudta elkészíteni, hanem egy speciális tudásról van szó. Úgyhogy ott már bele volt húzva a történetbe mindenki, és akkor a végén volt egy táncos része ugyanennek a foglalkozásnak, ahol aztán az egész iskola, ez kb. 90 főt kell elképzelni, állva tapcsolta a Kristófot meg a testvérét, akik a cigány táncokat táncolták. Tehát ha van idő, ha van rá igény, akkor ilyen sokáig lehet eljutni. Ez az előbbre tartozott volna, ugye, hogy jutottunk el odáig, hogy beszéljünk még a kitelepítésről. A fiú, akiről az archív fényképet hoztam, és a Hűség a hazáért mozgalom kitűzője van rajta, Hideg Kútról, ő az egyik kislány második szomszédjának a valamilyen felmenője volt, és be a név alapján beazonosította, és akkor így bent voltunk a történetben. És akkor a záró gondolat, ugye, hogy a német, miért van igény erre a német foglalkozásra? Mert egy nagyon erősen reflektált kultúráról van szó, és vannak az identitásuknak egy már bizonyos olyan stabil elemei, amihez be lehet kötni egy ilyen muzeológiai ajánlatot. A cigány téma esetében ez egyszerűen hiányzik. Tehát még messzebbről kell kezdeni, tehát nem, egyszerűen nem elég a kínálat, nem tudom, hogy honnan, de valahonnan még messzebbről kell rá kúszni a témára, ahhoz, hogy ez mondjuk iskolákban, iskola fenntartókban tudatosodjon, hogy szükségük van rá. Ezekről a problémákról már beszéltünk, és még egy utolsó módszertani probléma, hogy mi van, hogyha azért is jó a speciális múzeumi környezet, mert itt én vagyok a úgymond hiteles személy. Ha kimegyünk az iskolába, ott a pedagógus a hiteles személy. Ott kiküldi a cigány gyereket, amikor az a törökkori szabjával hadonászik, mert végre rájött, hogy a cigány fegyverkovácsok részben készítették ugye a végvári harcoknak a fegyverzetét. És ott nem tudom megakadályozni. Itt meg tudom akadályozni, hogy kiküldjék, mert itt én vagyok a főnök magyarán. És olyan ismeretek jönnek ki a foglalkozásból, amik ellentétesek az iskolában tanultakkal. Tehát, hogy itt megint jön egy ilyen megbeszélendő, vagy ilyen érdekes dilemma. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönöm szépen!
Tudom, 3 óra van. Abszolút elcsúszunk. Hadd kérdezem meg, 5 percet adok nekem. Csak most abszolút ezt folytatva, és pár gyakorlati tanácsot, most levéltárosként, hogy mindig azt csináljuk a levéltárban, nem, erősítsetek meg, hogy előkészítünk forrásokat, és akkor odaadjuk a gyerekeknek, és próbáljuk különböző kérdésekkel ilyen-olyan módon feldolgozni a forrást. A Göbével már próbálkoztunk a drámapedagógiai előkészítéssel, és nekem most az utóbbi években német kitelepítés kezembe adódott egy kiváló lehetőség arra, hogy hogyan tudom nagyon-nagyon felkelteni a gyerekeknek a figyelmét.
És ez jelesül, biztos, hogy nagyon sok ilyen van, a filmhíradó. Egy perc, tehát általában egy filmhíradó annak idején egy perces, nagyon tömény ismeretanyagátadás, és itt szeretném mondani, hogy mindenki tegyen azért, hogy a levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár legyen navapont. Nem hiszem, hogy nagy dolog, de óriási dolog lenne, mert hozzáférhetnénk ezekhez. És van egy a Német Nemzetiségi Naphoz használtuk föl, még Réka segített nekem, hogy ezeket a kitelepítésre szóló filmhíradókat megszerezzük, és akkor levetítettük, és én nekem most jutott ebben az évben eszembe, hogy hoppá, ezt használhatnánk, ezt az anyagot, és a következő történt. Ide jött német nemzetiségű ebben az évben gimnáziumból 10 csoport körülbelül, az érettségi előtt állótól a kezdőig sokat tudnak a témáról. Sok esetben érintettek is, de minthogyha nem érinteni meg őket. És akkor azt mondom, hogy nézzünk meg egy egyperces filmhíradót. A gyerekek hozzászoktak, hogy már az iskolában is csoportban dolgoznak, szempontokat adtam nekik. Az egyik csoport nézze, hogy a filmhíradó milyen képet rajzol a magyarországi németekről, vagyoni helyzetükről, kitelepítette be és mikor a németeket, az országhoz való viszony, a kitelepítés körülményei, mit sugall a filmhíradó retorikája, miért kellett kitelepíteni őket, mikor készülhetett a film, kik a telepesek, amik megjelennek a filmhíradóba, honnan hová, rendezett viszonyokat találnak-e, mikor készül a film, és a legfontosabb, hogy kinek készült a filmhíradó, mert nyilván nem a kitelepített németeknek, ugye, nem is látták a filmhíradót, milyen céllal készült, és mit akar üzenni. Hadd, ezt az egy percet hadd vetítsem le, és meg kell nektek mondanom, hogy 45 percben mi fér be, tehát ugye ezt általában, amiket most itt felsoroltam, ezt 10 csoportnak adjuk ki. Negyed óra alatt az ő meglévő tudásuk, ahogy felvázoljuk, hihetetlenül másként kezd működni. És kiderül, hogy ez a mondat ez erre utal, és ennek üzen, és ez a célja vele a filmkészítőjének összesűrítve. És általában, ha sikerül ez a, és még eddig mindig sikerült ez az elemzés, akkor eljutunk oda, hogy hihetetlen érdeklődéssel akarják rávetni magukat a Volkswagen iratokra. Másrészt pedig megfordul bennük, hogy hoppá, a mai híradó milyen céllal készül, mit akar üzenni? Ráadásul majd meglátjátok, és ezzel zárnánk, eszméletlen áthallások vannak a mai korra. És akkor csak ezzel zárnánk, legalábbis a beszélgetés nem, csak az én mondandómat, hogy az első percet hallgassuk meg, és gondoljatok a szempontokra. Remélem, hogy megnyílik.
Lehet, hogy
lehet, hogy kétszer?
Sorsukra hagyták a jó tárgyat.
Hogy nagyon-nagyon sok eszköz van a kezünkben, amivel pont ezt a, hogy kezdünk el gondolkodni az értékenyítésre, nagyon-nagyon szívesen majd egy következő bemutatom, ebből mi mindent ki lehet hozni, ebből az egy percből. És szerintem minden témára ezek a korabeli filmhíradók, vagy bármi más értelmezve nagyon-nagyon érdekes, jó alapanyag lehet. Három óra van, nem maradt több idő. Kérdezlek benneteket, hogy reflexiók, kérdések, hozzászólások, tovább lépési lehetőségeket mondjatok. Nagyon elfáradtatok. Attilával beszéltünk róla, ahogyan Vera mondta, hogy ezt mi is érzékeljük a levéltárban, hogy ahogy mondtad, hogy ez egy jó irány, és nagyon fontos kommunikálni a társadalomban, bár kérdés, hogy a közvéleményekben felgyülemlett, illetve tárolt ismeretanyagra szüksége van, vagy akarja most, akar-e szembesülni a társadalom vele, de ettől függetlenül az tény, hogy mi is érzékeljük levéltárosok, nem? Hogy erőteljesen irányítanak bennünket erre az irány felé, és akkor tényleg mi is lépjünk, menjünk elő, és akkor értelmes dolgokat próbáljunk feldolgozni, és hogy ha van egy olyan kör, aki ezzel akar és szeretne foglalkozni, és van affinitása rá, hogy dolgozzunk együtt. És Attila, beszéltünk róla, hogy lehet, hogy kellene egy olyan csoportot létrehozni, ami szervezetten és olyan formában, és nem csak pályázatokhoz kötötten működne és segíteni a egymás munkáját.
Hogy meg lehet alakítani a Magyar Levéltárosok Egyesületén belül levéltárkerúvén szekciót, és itt van egy csomó, kívülemben, kertény levéltáros, és szerint 10 darab aláírás, szerintem is az én levéltára lenni.
De úgy látszik, hogy a napnak én vagyok az ellenállósam, mert én láttam nagyon jó példát, kvázi munkafizetet, de nem munkafizetet, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak nagyon érdemes a pedagógiai részét megnézni, mert nem a szó régi értelmében lett munkafizeteket készítenek, hanem egy kvázi játszó füzeteket. Mert például a Petőfi élete kapcsán készítenek egy olyan füzetet, amivel a gyerek egyedül is végig tud menni, és úgy működik, mint régen gyerekkorunkban voltak ilyen kis játszó újságok, hogy elérünk egy pontot, és eldöntheted, hogy katonának áll, vagy színésznek. És akkor arra mész tovább. Tehát ilyen válaszutak vannak, és a gyerek maga játsza közben, és maga nem egy ilyen kérdés-válasz munkafizet. Tehát vannak jó munkafizetek, csak nagyon munkások.
Arról sem beszéltünk, és nagyon fontos lenne, hogy például ezek a munkahasonlók, hogy kinek készülnek, hogy a mi munkákat segítség, vagy pedig, hogy érdeklődő és nyitott szemléletű pedagógusoknak a kezébe adjuk. Tehát lehet, hogy arra meg van lehetőség a jogosultság. Mert azért legyünk őszintén, tehát hogy ezek a programok, mint ahogy annak idején a Günther Mármának az iskola példája, amikor egy új matematikát
matematika tanítási módszer dolgozott ki, és megpróbálták tanítani, kiderült, hogy nem lehet, mert annyira személyiségfüggő az egész. Tehát, hogy én hiába akarom ezt, vagy akár a Vera által, és tehát kiválóan, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt más nem tudja így csinálni.
De szerintem a jó pedagógia pontosan erről szól, hogy személyiséggel szabhatjuk. Tehát nem akarom azt mondani, hogy nagyon oktatás, ugye pontosan az a baj, hogy mindenki követi maga egy előjárt, és azok, akik ebből kilógnak, azok szenvednek is tőle, hogy pont az, hogy van egy tudásanyag, amit szeretné megismertetni a gyerekkel, és személyre szabottan próbálni kipartolni. Szerintem az a jó. És nektek az a szerencsétek, hogy a legértelmebb pedagógiában nincsenek még sétlen?
Igen.
Ti alapot hagyják neki, hogy azért nem gondolják szerencsétek. Igen. Nincs felhozatok.
Sok volt, ugye ez a mai nap. Akkor mondhatjuk azt, hogy folyik a folytatás következik. És mi is nagyon szívesen megyünk máshova. Hát a pályázat szerint Egerben lesz történelem. Jaj, bocsánat, Salgótanál.